magának nem is tudom, hogy miért siettünk ennyire. Nem azért talán, mert az utolsó előadása az évadnak lehetséges volt. De nem akarunk túljutni rajta, csak egyelőre ezen, ebben az évadban. Hát akkor látjunk.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Örülünk. Talán azért kezdtük hamarabb, mert elég hosszúak a versek, amelyeket választottunk, mindegyik jelentős külön-külön.
Ma este három költőt olyan költőt választottunk, mind a háromra érvényes ez, akiket egyenként és egyes verseikben is eléggé illendő óvatosan megközelíteni. Az egyiket Balassi Bálintot azért, mert régi költő, a másikat azért, mert idegen, Fernando Pessoa, a portugálok egyik legnagyobb költője a 20. században, a harmadik pedig Gergely Ágnes, akit azt gondoltam, hogy jelen lesz, azért óvatosan kell megközelíteni majd, de úgy látom, hogy csak szellemében van jelen, vagy jön. Ő lesz a harmadik a szünet után. Balassiról az az embernek az elképzelése, talán öntudatlanul, hogy ő a magyar költészet origó pontja, vagy első nagy költője. Két ilyen van a magyar költészetben, legalábbis én így gondolok rájuk. Én elsősorban még Csokonaira gondolok, de voltak éppen, hát ott van Balassi, azért ő az igazi Mózese a magyar költészetnek szerintem. Ugye a 16. században vagyunk, körülbelül képzeljük el úgy, hogy Magyarország három részre szakadt. A lényeget Ágnes nem hallottál, sikerült.
Igen. Elmondjuk, hogy miért nehéz igen. Ma három költőről beszélnünk, és az egyik azért, mert kortárs és jelen van.
Tehát három részre szakadt az ország, 1526-ban Mohácsnál vagyunk, 541-ben a Törői Budánál van, és Balassi Bálint ugye lényegében a 16. század második felében él. Külföldön ilyenkor mi történik? Hát ugye 1564-ben születik az úgynevezett Shakespeare nevű személy, akinek a neve alatt néhány 30-valahány drámát ismerünk, noha személyiségéről, személyéről, életéről nem sokat tudunk. Kortársa Balassinak ugyancsak például a franciáknál Montaigne, aki 1593-ban hal meg, tehát egy évvel Balassi előtt, kicsit idősebb volt, mint Balassi. Balassi 40 éves korában halt meg. És a francia költészetben pedig hát a híres Pléiades csoport tevékenykedik, ekkor Ronsard, Dubellé és társai.
Na most annyit elmondanánk, hogy hogy Balassit az első individuális költőnek tekintik a magyar irodalomban. Kőszegi Péter az egyik legjelentősebb kortárs Balassi kutató, aki még a kiadóját is Balassiról nevezte el. Vaskos kötetében a Balassi Bálint a magyar Alkibiadészben arról értekezik, hogy nagyon érdekes, hogy általában minden irodalomnak van egy-egy olyan költője, akit a krónikások vagy a kortársak mint egy kezdőpontként jelölnek meg az irodalomban, és egyben a legnagyobbnak tekintik. Hát a görögöknél Homérosz, aztán rómaiaknál Vergilius, olaszoknál Petrárka és Dante, tehát mindig úgy tekintik egyben, mintha ezek meghaladhatatlan csúcsok lennének, ők az első nagy individuumok. Rimai János tanítványa, tisztelője, sokféleképpen lehet írni. A költő úgy nevezi meg az első Balassiról írottakban, hogy ő áll a magyar irodalom az első nagy költő, és a legnagyobb költő. Írt egy ilyen, azért a bűnei miatt kellett írni, amikor Balassiról szólt, egy apologeticum premiumot a versei elé, úgy érezte, hogy ez elkerülhetetlen. De mégis Balassi az, aki elhozta a magyar tájakra a nagy múzsáknak az effigyeit.
Igen. Érdekes, hogy Balassi a magyar költészetben az utódokat tekintve eléggé, hát viszonylag szorványosan fordul elő. A 19. században például Madács verset ír ugyan róla, és Toldi Ferenc például sokáig fáradozott azon, hogy rábírja Jósikát, hogy írjon róla a regény, de hát ez nem sikerült neki. És aztán később pedig a 20.
században... De azért egyik regényében, mint mellékalap megjelenik.
Igen, igen. De a 20. században hát viszonylag ugyancsak kevésszer fordul elő írók, költők műveiben. Később a 20-as években nagyon fontos kiadás. Tulajdonképpen a Balassi költeményeinek a megjelenése a 19. század végén történik meg nagyon fontosabb kiadásokban.
Sziládi Áron református lelkész egyébként a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egy kitűnő régi magyar irodalom kutató, adta ki először a sajtó alá az első kritikai kiadást.
Igen, 879.
És utána pedig ezt
utána pedig 924-ben Dézsi Lajos képzetetben adta ki a munkáit. Ez a Derék Dézsi Lajos többek között arról is
igen,
híres.
Igen, ütött kopott, mert fellelhetetlen kötet egyébként, az a kettő.
Számunkra, mert József Attila ugye a kurikulum vétében kifejezetten említi a nevét, Dézsi Lajos szegedi professzorom egyéni kutatása alkalmasnak talált, írja József Attila, tehát szeretettel vette körül szemben, mondjuk Borger Antallal. Az irodalom tudományban, az irodalom történeti kutatásban Balassi helye természetesen a 20. században is nagyon erős. Nagyon sok könyv, monográfia foglalkozik az életművével és életével. Eckhart Sándor könyvei mellett és egyebek mellett az utóbbi időben csak két fontos monográfiát hadd említsünk, Horváth Ivánét, illetve Kőszegi Péterét, aki még kiadót is nevezett el róla, a Balassi kiadót. Ezt mondtam.
Igen. Hát most egy kicsit felsorolok életrajzi adatokat, nézzék el, hogy mindenki betéve tudja, mert tanultuk, de azt gondolom, hogy mindig segít a versek értelmezésében, ha emlékeztetünk rá. 1554-ben született Zólyogvárában, a híres törökverő Balassa János fiaként, az anyja pedig Súlyok Anna, akinek révén, a Súlyok lányok révén rokona Dobó Istvánnak, Bocska Istvánnak és a Báturiaknak is. A Balassiak udvari prédikátora Bornemissza Péter volt, ő Bálint egyik legfontosabb tanítója egyben. 1565 őszétől Nürnbergbe kerül, ott nem lehet egészen pontosan tudni, hány évet tölt, körülbelül 2-3 évet, nagyszerűen megtanul németül, de már is mondom, hogy nagyon sok nyelven kitűnően ír és beszél, ragyogó nyelvtehetség. Apját 1569-ben hamis vádak alatt fogságra vetik, és ez ennek többek között azért is van jelentőség az életrajzban, mert a kor szokásai szerint meg lehetett váltani a fogságot azzal, hogy a legidősebb fiú küldik valaki börtönbe. Tehát az apának joga volt magát valaki mással kiváltani, akár családtagjával is. Hát ez nem történt meg. Kalandos módon szökik meg Balassa János a börtönből, leereszkedik egy kötélen a várárokba, tehát egy ilyen kalandfilmbe illő történet. Az egész család Lengyelországba menekül, ott élnek évekig. Valószínűleg Lengyelországhoz való vonzalma Balassinak ekkor alapozódik meg. Nyilván ekkor tanulja meg nagyszerűen a nyelvet is. Aztán, és ott írja az első könyvecskéjét, a beteg lelkeknek való füves kertecskét szülei vigasztalására. Krakkóban. Csak megjegyzem, hogy Krakkóban láttuk azt a házat, amelynek az oldalán emléktábla emlékezik Balassira. Az apja tisztázza magát, újra a császár kegyeibe kerül, többféle tisztségben is volt, egy adott pillanatban fő étekfogója volt a császárnak, és Bécsbe megy, a fia is elkíséri. Úgyhogy van egy olyan szakasz is Balassi Bálint életében, amikor egészen hosszú időt tölthet az apja jó voltából Bécsben. Látszik, hogy az apja, ha lehet, mindenütt magával viszi, és a legfontosabb gyerekei közül azt hiszem Bálint áll legközelebb hozzá. Feljegyezték, és hát persze mindenről nagyon ellentmondásos dokumentáció áll a kutatók rendelkezésére, tehát érdekes olvasni azt, hogy ez ezt mondja, hogy miből, hogyan lehet kikövetkeztetni, de valószínű az, hogy 1572-ben juhásztáncot járt a császár előtt, és óriási siker aratott vele.
Hát igen. Bocsánat, csak köszönöm, Dézsi Lajos írja az előszavában, a Valasi könyv kiadásának előszavában, hogy valaki úgy tekintette a magyar költőkre, hogy azok jobban szeretnek egy fényes kardot, vagy egy fényes szőrű lovat, mint egy könyvet. És hát Dézsi Lajos több oldalt szán ennek a cáfolására, ennek az állításnak, a ráfogásnak a cáfolására. Többek közt idézi Balassinak egyik levelét. Azt mondja, im egy dekrétumkönyvet szerzék, ahhoz egy fekete táskát, azt is, ha lehet, nem kevés diligenciával olvasom által, mint Cicerót. Tehát azért ez mégiscsak egy tudós ember
és
is volt.
És olvasott, igen, latines, görög autorokat. Meg azt is feljegyezték egyébként, hogy a kor főuraival szemben, akik mondjuk esetleg a kultúrával nem igen törődtek, hanem csak vagyongyarapítással, meg hadakozással, a balassiak, az apa is, Balassa János is, kifejezetten fontosnak tartotta. Tehát színházi előadásokon, hogyha az udvarban voltak, részt vettek, hangversenyeken, tehát számukra, és később nyilván a fia számára is, ez kiemelten fontos volt, és ez nem mindegy, nem jellemző a korszakban a főurakra. Na most azt kell még tudni, hogy 54-ben Egerben találjuk, majd csatlakozik a...
84.
Jó, bocsánat, 84-ben, igen. De odáig még az életrajznak még van néhány kitérője, csatlakozik a apja Erdélybe küldi, ezt nem lehet tudni, hogy hogy kerül a Bekes Gáspár féle hadba. Ez úgy mondhatom, hogy János Zsigmond szeretné, hogyha a trónt Bekes Gáspár kapná meg, de Bátor Istvánnak sokkal nagyobb, ahogy ma mondanák, az érdekérvényesítő képessége, nagyobb formátumú, jobban, ahogy szintén nagyon érdekesen írja néhány életrajz, hogy jobban tud kommunikálni, de én nem szeretem ezt a kifejezést használni. Mindenképpen jobban érve, jobb taktikus, messzebbre látó, nagyobb formátumú. Bekes szelidebb ember, és furcsa módon, miután Bátori nagyjából a felkelésben vagy az ellenállásban résztvevők nagy részét fölakasztatja, mert ez is hozzátartozik, hogy rendkívül keménykező, Bekessel megbékül, és jó barátok lesznek. Ez nagyon érdekes, ez sem jellemző a korszakra. És Bátori egészen különös és mondhatom nagy formátumú egyéniségére vet egy érdekes fénypászmát. Na most Balassi érdekes módon elfogják, nem bántja, tehát ezt is lehet tudni, hogy valamilyen ilyen csellel küldett őt Balassa János az erdélyi udvarba. Azért kellett ez a csel, bocsánat a kitérőért, ez nem ismeretes, azt hiszem, mert hiszen nem volt megmagyarázható, hogy végül is a független Erdély, amely nem Habsburg alá vetett, hogy küldi, hogy így mondjam, az ellenséges táborba Balassa János. Tehát úgy tesz, mintha fogságba esne a fia. Bátori nem csak nem bántja, hanem maga mellett tartja, vele vonul be, mikor lengyel királyá választják Krakkóba.
Egyébként a Kárpátokat csak.
Igen, egy óriási kerülővel, tehát Székelyföld, Moldva, egy óriási kerülővel mennek Krakkóba, hogy a császáriak ne tudják, meg akarják akadályozni, Bátori elfoglalja a lengyel trón. És ebben a vonulásban részt vesz, és az, hogy több évettől Gyurafehérváron, a kancelláriának csodálatos könyvtára van, Korvina is volt benne, tehát lehet tudni, hogy milyen könyvek voltak találhatóak a gyurafehérvári fejedelmi könyvtárban, és nagyon erős olasz befolyás, tehát ott nagyon sok olyan antológiát, versantológiát vehetett a kezébe, amelyből látjuk, hogy valamiképpen később a költészete merített.
Igen, kicsit gyorsítanunk kell, mert Balassi élete ugyan rövid volt, de rendkívül kalandokban, rendkívül fordulatokban gazdag, tényleg. De mondjuk három olyan tulajdonsága van ennek az életnek.
Hiszen nem tudunk ellenállni.
Igen, az egyik az, hogy egész életében civakodik, harcol, pereskedik, verekedik, öl, gyönyörű verseket.
Jó, visszaveszem most az pillanat, érdeket, jó?
Csak, ja, visszaveszed, mert akkor...
Jó, egy pillanat. Igen, szóval még csak azt akartam mondani, hogy az apja mellett a másik nagy példaképének egész életében Bátor István tekinti. Meghal az édesanyja, a Hibbén temetik el, ez lesz a családi temetkezőhely.
Ezt nevezzük mi meghibbenésnek.
És
az egész családok.
És Egerben 74-ben ugye a fáma, vagy az irodalom történet úgy tartja, hogy szerelmes lesz Losonci Annába, versei egyik főalakjába. Na most az lehet, hogy szerelmes lett, de hogy találkoztak-e, ezt nem lehet tudni. Ez egyáltalán nem biztos, mint azt a dokumentumok bizonyítják, és bármikor volt alkalma Losonci Annának férje halála után újra, nem Balassit választotta, nagyon rossz híre volt ugyanis. Tényleg vég nélkül pereskedik a szomszédaival, a gyámjával, Balassa Andrással, és végül még Losonci Annával is. Aztán 84-ben diszpenzáció nélkül feleségül veszi az unokahúgát, Dobó Krisztinát, és erőszakkal foglalja el Sáros patakot, a Krisztina tulajdonának tekintett várat, úgyhogy sikerül így aztán sógorával, Dobó Ferenccel is pereskednie. A házasságát felbontják, mert ugye incestus per indul, és ezt nem nyeri meg. És ez így lassan halad a történelemben előre. Tényleg nem állhatunk meg minden életrajzi eseményen, de 89-ben újra Lengyelországba menekül, már minden vagyonát elveszítve, és később élete utolsó szakaszában, az utolsó hadrakelés előtt borral és lovakkal kereskedik, még az északi tenger partjára is eljut, még egyszer jár Erdélyben.
Azt mondja, fő lovakat visz Erdélyben.
Igen. Na most ő a végvári életet a költészeténél is fontosabbnak tartotta, bár mindig arra volt büszke, hogy híre neve van, és valóban a kortársak ismerték, de a végvári életben azt írja Rónai György, ez nagyon fontos, hogy az ő, aki rabiátus ember volt, és híres esete, hogy özvegyasszonyt akart leteperni az út közepén, és egy óriási pereskedés lett, rengeteg ilyen ügye van, nem tudjuk felsorolni, de ez a magánynak, a magára maradottságnak, a pereg, az elszegényedés után, ez valami menedéket jelentett, egy magasabb cél szolgálata, és nem csak hadi, hanem egy erkölcsi közösségbe való beilleszkedés. Úgyhogy részben ez magyarázza aztán, hogy megint igyekszik végvárba kerülni, szolgálatba állni, és Esztergom alá nagy bűntudattal indul, Zászlaján Dáviddal, a harcos és zsoltáros királlyal, és azt hiszem ez sem véletlen, tehát egyszerre a harc és egyszerre a hárfa, ugye? Ő, aki katona költő. Hát Esztergomban egy török szakállas ágyú szétroncsolja a combját, és mint feljegyzik, tulajdonképp nem ért a golyó ínt, és nem ért csontot, de a felcserek hanyag munkája folytán vérmérgezésben meghal. De az utolsó erejével még a 60. zsoltárt fordítja le, nem hagyja a lábát amputálni, és azt kérdezi lelki atyától a halálosságán, hogy nem azt akartuk-e, hogy így legyen. Krisztus vitézeként hal meg, úgy érzi.
Krisztus katonája.
Krisztus katonájaként. És 40 évesen.
Úgy érzem, ez a végvári, bocsánat, csak annyit, hogy ez a végvári élet, ez az úgynevezett erkölcsi közösség, amiről Rónai György beszél 51-es tanulmányában, ez számára a furcsa módon nem csak a költészettől való, hát a költészetnek, a tevékenységnek egy másik fontos oldalát jelenti, hanem szinte, ahogy ő mondja egyik versében, a szerelemtől, a szerelem békjóitól való megszabadulást is. Azt mondja egyik versében, örülök, röpülök, nem különben, mint karúi, kinek sárga lába lábszíjakból szabadul, nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójából. Tehát ez az egész életében egy bizonyos elmérges, folytonosan elmérgesedő, érzelmi, kibogozhatatlan érzelmi viszonyok között élő és érdekviszonyok között élő ember voltak éppen úgy tűnik ma már visszatekintve, hogy a végvári vitézkedésben, hát ez egy nagyon olyan kifejezés, tessék, ami elfedi azért a valóságot, tehát ennek az életnek ezt a folytonos verekedése való hajlandóságát, a nagyszerűnek és a borzalmasnak egyfajta elegyét. Szent Ágoston azt mondja egyik könyvében, hogy az igazságnak nincsenek egyes győzelmei, az minden dolog szolgálhat győzelméül. nem csak a kereső lélek, hanem a harag, a tévedés, sőt az erőszak is. Na most Balassinál ez az erőszakos, idézve erőszaknak, tehát mondjuk ki a gyilkolásnak, öldöklésnek egyfajta hát, szenvedélye, és a, majd mindjárt az Istensvergből kiderül, a lélek legmélyebb mélyéből felfakadó vallásos áhítatnak az egyidejű jelenléte a megrendítő.
Hallgassuk meg a verset.
Istenhez tett keresztény buszul könyörgések, az Istenes énekek üdes számúvel. Háborúit és szíve fájdalmat számlálván kéri Isten, hogy kétségbeeséstől volt hallgatva. Hát mondtam, magasztallak én Isten. Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása, jusson elődbe valaha már óhajtása. Ne hagyj vesznem bűnöm miatt lelkem váltsága. Nyújtsd ki segítő karodat szabadságomra. Angyaloknak és embereknek erős Istene, jövel forró kegyelemnek élő kútfeje, irgalmas hű tűrhető vagy téteményidben, engedd, lejjek kedvet szent színednek előtte. Látod engem sok háború, mint elborított. Veszedelem mindenfelől körül défogott. Nagy hatalma csak te rejád, így már szorított, emberi segítségtől, mindentől megpusztott. Ne hagyj azért én Istenem veszedelmemben. Belőlem a fájdalmat vedd ki kegyelmesen, akár vigasztalásodos, akár másképpen, csak könnyedíts meg, hogy ne légyen tűrhetetlen. Halld meg imádsági nékem, kit te alkottál. Ha bűnömért ostoroddal meghódoltattál, jusson eszedbe, amit régen te fogadtál, hogy mihelyt néked könyörgök, szabadítanál. Élsz Istenem, s nem akarod veszedelmemet, de kívánod megtértemet és életemet. Ne hagyd el hát engem is, nyomorult hívelem, ki bűnéből hozzáférvén téged követ. Ne emlékezzél ezért gonoszságimról, mondd ezt inkább én lelkemnek, te jó voltodból. Ímé én, ki te üdvösséged vagyok, sok bútból kimenteni jelen vagyok. Azért ne búsulj.
Balassi évszázadokon át elsősorban, mint vallásos költő volt jelen az irodalmi köztudatban. Ennek oka az, hogy szerelmes versei ugyan kéziratos másolatban forogtak, közkézen forogtak, de gyakorlatilag annak a teljessége nem volt ismeretes egy főúri könyvtár mélyén hevertek, a 19. század második felében kerültek elő. És a modern olvasó talán jobban érdeklik a szerelmes versek, tehát most már inkább a népszerűségét talán ennek köszönheti, bár szerintünk a igazi nagy mélysége az istenes versekben szólal meg, és azt mondhatjuk, hogy a magyar líra történetben hasonló mélységű vallásos költészet legközelebb Adinál jelenik meg.
Adinál, Babicsnál, igen.
Hát igen, tehát onnan errefele Adi, Babics, Pilinszki, tehát sorolhatnánk.
Ez annál is különlegesebb, mert mint ahogy az életrajzából is kiderül, Balassi egyáltalán nem, mint a későbbi vallásos költők, valami szobák mélyén ücsörgő és töprengő és valami mely metafizikai kérdéseken töprengő ember volt, hanem nagyon is az élet hát dágványában benne álló harcos és békétlen ember, és ahogy ő mondja, hát egész életét, hát ugye azzal várották, hogy szibarita életet él, erről ő azt mondja, hogy hát ez nem igaz, ez túlzás, ő csak szépen, egyre szebben élt, vagy szebben akar élni. Hát kétségtelen mondom, hogy az egész irodalomból, a levelezéséből és a róla szóló irodalomból is egész más képrajzolódik ki. Nagyon érdekes lélektani, mélylélektani törvény nyilvánul meg ebben a versében is, és abban is, hogy ahogy szerelmes verset, mint az életrajzából tudjuk, nagyon sokszor tudott felkérésre írni mások nevében, más
projekte,
mint szerep, úgynevezett szerepverse. A vallásos költészetére, tehát ezek voltak az úgynevezett fajtalan versei, ahogy Zrínyi egyik kifejezésével élve, ugye lassan már fajtalan versei, így hívták a szerelmes verseit régebben. Ezek a vallásos versek, ezek a valódi, hogy mondjam, a magányos és az Istennel harcot, pört, vele is pört, természetesen pert folytató embernek a felfakadó, mélyről jövő, nagyon mélyről jövő vallomásai, és valami olyasmire, olyan lelki állapotra, tényre utal, amelyet a Bibliából is ismerünk természetesen, a tékozló fiú történetéből, hogy tudnék, azok tudnak ilyen de profundis verseket írni, és azoknak a megnyilvánulásai rendítenek meg minket is, mint olvasókat, akik hát a legmélyebbre szinte keresték a bűnt. Tehát a Bibliában is, az Új Szövetségben is az apa, hogy úgy mondjam, többre értékeli a megtért tékozló fiút, mint az otthon maradottat, aki megfelelt bizonyos törvényeknek, nem lépett a lázadás útjára, nem volt tékozló. Később az irodalomtörténetben is, a költészetben is azoknak a költőknek a de profundis típusú versei rendítenek meg. Érdekes, ezek többnyire katolikus költők, hát gondoljunk Baudelaire például, ő az egyik legnagyobb ebben az irányban. De gondolhatunk a világirodalom nem csak lírai megnyilvánulásaira, az alapállás Szent Ágostonnál a vallomásokban például nagyon jól megmutatkozik. A vallomások első része nagyjából annak az ecsetelésével telik el, hogy ez a később szenté ütött Ágoston nevű fiú, Augustinus, milyen hát kicsapongó, tékozló életet élt. Balassinál is ugyanez van, amit később Babics egyébként úgy fogalmaz meg, hogy nem annak kell az imádság, lebocsátottan, nem annak kell az imádság, aki Istent megtalálta már. Hát ilyen volt Balassi is.
Igen, na most annyit azért kell mondani a Balassi vallásosságáról, protestáns család, protestáns főúr, és tulajdonképpen nem vonza Báthori István katolikussága, és valamilyen módon rokon szenvezik a jezsuitákkal is, ami nagyon furcsa, nem rögtön katolizál, később katolizál a Dobó Krisztina körüli ügyek miatt, mert akkor így remél gyors, hogy így mondjam, a pápától kompenzációt kaphatni, de úgy érzem, hogy a gondolkodását mégsem a katolicizmus hatja át, hanem megmarad erősen, ezek a lelkiismereti, nagy istenes versek, ezek protestáns versek, ez a mélyből fakadó bűnbánat, és ez az állandó szándék is, ami rendkívül fontos, és úgy érzem, hogy erkölcsileg az egyik legnagyobb hajtóerő az emberben, ez az állandó önvizsgálat és szembenézés, és az Isten előtt való felelősség. Ezt a katolizálás sem törli el, úgy érzem, hogy az csak részben formális. A jezsuitákkal egyébként azért rokon szenvezik, egyrészt a hatalmas műveltségük, másrészt a rendnek a hihetetlen szigora miatt. Ez a pontosan a katona természet és a műveltség párosításában valószínűleg talált valamilyen megfelelésre. Na most a rabiátus életgyakorlat, és ezt mivel állandóan visszatérünk rá, azért ez valóban abból egy híresen kínoszta a jobbágyait, kínoszta a foglyokat, tehát a törvény nagyon sokszor lába tipolt, ezt csak azért teszem hozzá, hogy nehogy azt higgyék, hogy ezek ilyen fellengzős kijelentések az életére vonatkozóan. Tehát ez az életgyakorlat, és utána ez az igazi, mély vallásos megrendülés, ez egyébként a világirodalomban John Donnál fordul elő, ahol egy nagyon érdekes, nagy szerelmi költészetet és egy elég csapongó életet követ, egy nagyon mély, csodálatos vallásos költészet. Úgy néz ki, hogy a mély megbánás, hogy Csaba mondta, a nagy bűnök szükségeltetnek, de azt hiszem a bűnbánathoz is kell tehetség, és kell hozzá vezeklés, kell ugyanakkor alázat a gőg mellé, kell a kimondás kényszer, ami jöhet a költészetből, de valószínűleg a léleknek is ilyen indítatása lehet, kellenek a megformálás illő alakzatai, és igen, kell egy közönség, amely előtt végbe mehet a folyamat. A közönség az az irodalmi közönség, tehát azért vers, mert az valószínűleg másfajta teret, másfajta színpadot biztosít ehhez a bűnbánáshoz. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy egyszerűen magába szállva, vagy mondjuk a gyóntatójának elmondja azt, hogy mit gondol erről.
Igen. A vers nagyon érdekes, megrázó tulajdonsága, hogy az előadás Fodor Tamás előadásából is érzékelhetjük. Ugye látjuk, hogy ez egy ilyen cirkumdedérunk vers, tehát körülvettek engem a világnak különböző fájdalmaiban.
A halál. Cirkumdedérunk,
igen.
Igen. Igen.
Tehát természetesen megelőzi ezt a zsoltáros ének, közösségi éneklésnek a gyakorlata, de ezt, ahogy Szervantal nagyon szépen mondja, azt különbözteti meg ettől, hogy ez egy magányos léleknek a felfakadó vallomása ez a vers. És a másik nagyon érdekes és furcsa tulajdonsága, talán az egyik első a magyar irodalomban, hogy tehát az alázatnak a gesztusa összekötődik, mint Balassé egész életére, mondom, ez jellemző, valamifajta gőggel, valamiféle még az Istent is figyelmezteti arra, hogy valamiféle ígéretnek, szerződésnek a betartását követeli tőle, hiszen hát te teremtettél, Istenem, és nem teheted ezt velem, add meg nekem a teljesebb szabadságomat.
Felolvasok egy idézetet, azt mondja, mi hasznod benne, ha martalékja részek a sátánnak? Hiszen nem néki teremtettél volt, hanem te magadnak. Kínszenvedését vajon s héjába hagyod-e fiatnak? Tehát tulajdonképpen állandóan perel Isten, és figyelmezteti közösségébe.
Igen.
Kötelességébe.
És ugye a negyedik sorban, ez nagyon fontos szó, a nyújts ki segítő karodat szabadságomra. Ez a szabadság kifejezés, ez nagyon megrázó, ez a természetesen az evangéliumból jön. A János Evangélium második fejezetében, a Nikodémus történetben ez nagyon hangsúlyosan előfordul, és ott ugye úgy áll, hogy a hit a szabadságotokat növeli és megerősíti majd. Ugyanez a momentum fordul elő, mondom, a versben is, és szinte azt sugallja, hogy Istenem, köteles vagy nekem ígéretedet beváltani, és a szabadságomat.
Na most a szabadságról annyit, hogy a szabadság gyarapodásának reményével van ebben az egész versben összekötve az imádság, de ez ugyanakkor azt jelenti, mintha Isten szomorúságát csökkenteni, akkor, ha megadja a teremtményének a perelt, neki kijáró megváltást. Mint azt mondja, Isten köteles jónak lenni. Ne emlékezzél ezután gonoszságimról, mondd ezt inkább lelkemnek, jó volt, ime én, ki te üdvösséged vagyok, sok bútból kimenteni jelen vagyok. Azért ne búsulj. Ez egy picit Heinerra emlékeztet, akit arra szólítottak fel a halálos ágyán, hogy gyónjon és áldozzon, és akkor Heine azt válaszolta, Dieu me pardonne rassé son métier. Isten meg fog nekem bocsátani, ez a mestersége.
Igen.
Na most a vers nagyszerűsége abban áll, hogy bele zsúfolja, bele életének néhány rögeszméjét is, az üldöztetést, egyfajta pánikérzést, hogy őt mindenki körülveszi, meg az utánam özönvíz hangulatot is ebbe a versbe. Időskori vers, bokorrímes, tehát nem a mindenki által meglehetősen ismert, vagy népszerűnek tartott balassi strófának a formájában íródott. 7 darab 4 soros strófából áll, és kicsit ingerülten és türelmetlenül jusson elődbe valaha már óhajtás a szívemnek, jusson már elődbe. A zárósorban itt van az első strófában a szabadságomra, és ez egyben, ezt mondanom kell, a vers központi szava szerintem. Tehát,
de azért mindig hangsúlyozza, a verset állni, veszedelem minden felől körül béfogott, nagy hatalmat csak te reád immár szorított, emberi segítségtől mindentől megfosztott. Tehát mint azt hangsúlyozná, hogy hát végsősorban ez egy végső szorongatottság, csak ezért fordulok hozzád, mert más kiút nem létezik számomra. Voltaképpen elég, én úgy érzem, itt-ott egyes pontján.
Az, hogy rászorított a veszedelem, az lényegében azt is jelenti, hogy ha nem lennék ilyen szorultságban, nem lenne rá Istenre szükség. Általában ezekre a perlekedő istenes versekre mindig egy ilyen oda-vissza ingajárat, mindig a félelem, megalázkodás és a menekülés, és a büszke visszalépés, hogy hát tulajdonképpen nincs is rám szükség. Na most szeretnék, ha figyelnének a jelzőkre, forró kegyelem, rendkívül modern, rendkívül korszerű. És az is érdekes, az, hogy irgalmas, hű, tűrhető vagy téteményében, ez, hogy tűrhető vagy, ezt is nagyon érdekesnek találom, és általában a nem szokványos, de mindenképpen olasz és más is mintákat követő, még a bűnbánati versek is, ugye mindig a kortárs irodalmat követik mindenütt, részben fordítások, mindig megjelenik egy-egy olyan egyéni jelző, egy-egy olyan egyéni hang vagy felkiáltás, amely összetéveszthetetlenné teszik ezeket a verseket. Mint egy rátugmája, szuggerál, kicsit bűvöl, hipotizálja, meggyőzni akarja, hát ezt most már sokszor elmondtuk, hogy ez az alaptermészetéből is, mint egy majdnem erőszakosan akar megváltódni. De azért elmondom ehhez, hogy Kőszegi Péter a monográfiájában hosszan elemzi azt, hogy a szeresd fele barátodat, mint te magadat a 16. században azért ez a te magam szeretése sokkal erősebben működik a főurakban, és hogy ez hogy van?
Főleg
és
a Balassiaknál.
Igen, ez különösen a Balassi János az apa életének a leírásában taglalja, de a többi főúr és a többi rokon életében is hogyan működik az, hogy fontosabb volt nekem a magam java, most ezt ne úgy értsék, hogy a haza vagy az ország java fölé emeljék, de a másik emberrel, a peres féllel, vagy bárkivel szemben elsősorban maguk java, és Istennel is így viselkedik, hogy tulajdonképpen a maga javát követeli Istennel szemben. Úgy viszonyul, tehát amit azt már nagyon sokszor idéztük, és ezzel aztán be is fejezzük az elemzést, úgy viszonyul egy kicsit Istenhez, mint egy apához, mint egy atyához. Ezt szokta meg az apjával és bátori fejedelemmel, segítsen rajta, álljon ott mellette, fölötte erős kézzel, és persze álljon ott, mint egy szülő feltétel nélküli megbocsátással és szeretettel. Nem tudjuk Isten mit válaszolt neki, és nem tudom, hogy tekinthetjük-e kegyelemnek a esztergomi combsérülést. Igen. Úgyhogy a zene, most hallgassunk egy kis zenét, mielőtt a következő versről beszélgetünk. Nem sok lehetőségem volt kortárs zenét hozni, ezért egy feldolgozást hoztam a frissen Kossuth díjat kapott kitűnő Sebő Ferencnek az együttese játsza a Hogy Júliára találát című dalt zenésítette meg, és ennek egy részletét fogjuk meghallgatni.
Sem kell már nékem nálad nélkül szép szerelmem. Ki állasz most én mellette meg is sétkel édes lelkem. Én most szívem vidámsága, lelkem édes kívánsága. Te vagy minden boldogsága, véred Isten áldomása. Én drága hátos palotám, jó illatú piros rózsám, gyönyörű szép kis viola. fekete szénye. Két szemem világos fénye, így életem reménye. Szerelmed bele meggyújt szíven, csak téged óhajt lelkem.
Most nem hallgathatjuk tovább.
Igen. A következő költőnk egy igen, Fernando Pessoa, portugál költő. Nyilván nem sokan ismerik magyarul, ugyan elsősorban Somlyó György fordítói tevékenységének köszönhetően megjelent ugyan néhány verse, egy kötetnyi, sőt, Somlyó többször is kiadta ezeket a fordításokat. Minden portugál irodalomtörténet azzal kezdődik, hogy Camões után a legnagyobb portugál költő, és akkor a magyar ember is, ahogy Demes Ferenc írja, megnyugszik, hogy aha, hát ennyit tudunk a portugál irodalomról.
De azóta tudjuk, hogy van egy nagyszerű portás portugál költő, Herberto Helder.
Igen.
Például.
Na most Fernando Pessoa nagysága és furcsasága és az a delej, amit ez az egész életmű kisugároz magából, több, nagyon sokrétű. Először is az egyik fontos tulajdonsága, majd mindjárt kicsit az életéről is beszélünk, hogy életében nem is nagyon ismerték költői műveit, hiszen kötete, portugál nyelvű kötete, ugye 1888-tól 1935-ig élt, gyakorlatilag nem jelent meg, egy kötete jelent meg 1935-ben, tehát két évvel halála előtt, a Mensagem című kötet, egy eposz, egy nemzeti eposz, egy nemzeti, a portugálok egyik nemzeti figuráját, egy István nevű szereplőt állít a középpontba. Esztevest állít a középpontba. De ez az egyik, ez az egyetlen könyve, és mondom, a portások sem ismerték.
Nem, bocsánat, ebben a Sebestyén királyt, nem az István.
Bocsánat, Sebestyén, úgy mondtam, a mi versünkben van Esztevest. Állítja a középpontba. Tehát minden esetre lényeg az, hogy nem közölte a műveit, és voltak éppen ezek a művek évtizedekkel halála után jelentek meg. Az egyik legfontosabb műve, a Nyugtalanság könyve is portugálul csak 1982-ben jelent meg. Csak elhoztam felmutatni, ez így néz ki. És voltak éppen Nyugat-Európában is.
Németországban van a műveinek hatalmas kiadása, és az az előnye, hogy ezek a kötetek két nyelvűek, tehát mindenképpen követni lehet a legalábbis a duktusát, de Csaba egy kicsit...
Tehát életművel lényegében egy úgynevezett nagy szekrényben maradt fent, 24-25 ezer oldal körülbelül, és ezeket körülbelül azóta tímek kutatják, és lassan az évek során kezdik kiadni. A másik furcsasága ennek az életműnek, hogy első része angol nyelven keletkezett, tehát Pessoa ugye második anyanyelvének tartotta életrajzi körülményekből fakadóan minden rendkérni. Miért? Nagyon érdekes, ezeket az angol nyelvű verseket egyébként Várhadi Szabos fordításában magyarul is olvashatjuk. Harmadik és legfontosabb jegye egyébként ennek az életműnek, és ez a világhírű márka jegye ennek a költészetnek, az, hogy Fernando Pessoa életművét úgynevezett heteronímek alatt hozta létre, ami azt jelenti, hogy tehát álnevet egy író sokszor használt már az irodalomtörténetben, ebben sokszor hallottunk
Osztolányra. Volt vagy 30.
Volt, vagy nem tudom hány álneve, de sok másnak is természetesen. De ezek a heteronímok abban különböznek lényegében az álnév használattól, hogy ez az ember körülbelül 60-70, megszámolták, 60-70 olyan aléletművet hozott létre más nevekkel, a saját polgári nevétől eltérő nevek, életrajzok és, hogy mondjam, világnézet alatt.
Irodalmi hasonmások. Tehát irodalmi nem egyszerűen álnév, hanem igen, létrehoz egy másik kis irodalmi alkotót vagy szerzőt, de hát ebből azért elsősorban négy az, amely igen, nagyon híres, a többieknek csak szorványosan vannak.
Igen. Ezeknek ő maga, tehát mondom, meghatározza az életrajzukat, általában ugye 1880-as években születnek, ezekről véleményt mond maga Pessoa, Pessoa ipse, ahogy a Pessoa néven közölt versekből őt ismerjük, és van egyébként egy csodálatos verse, egy rövid kis verse, ami az egész felfogását nagyon, nagyon jellemzi, Somlyó György fordításában. Ez a vers címe, hogy Önlélekrajz, autopszichográfia. A költő nagy színlelő oly jól ért a színleléshez, hogy csak színleg érzi ő a kint, mit valóban érez. És olvasván a költeményt, itt jól érzik az olvasók, nem mely benne élt a két kint, de mely bennük sem lakott. És így kering, kört körre róva a kis felhúzós vonat, értelmünk mulattatója, melyet szívnek mondanak. Hát ez a pessoai szív is, tehát több részre volt kvázi felhasítva, és mondom, egész életművének egyik nagy varázslata ebben áll, hogy különböző nevek alatt teljesen egymástól eltérő felfogású költészeteket többes számban mondhatom hoz létre.
Igen, mindjárt visszatérünk erre, csak mondok néhány szót az életrajzot, például ezért, hogy miért angolul kezd írni. 1888-ban született Lisszabonban, és ugyanott halt meg 35 novemberében, 47 évesen, fiatalon, májcirózisban. Apja tisztviselő és zenekritikus, azt a kettőséget aztán, mint látjuk az élet gyakorlatában, majd átveszi ezt, hogy van egy polgári foglalkozása, és van valami szellemi világ, amelyel foglalkozik. Az anyja egy generálisnak a lánya. Apját korán elveszíti, az anyja újra férhez megy. Ez rettenetes megrázkódtatás neki, mert a mostohapa, aki egyébként jól bánik vele, Dél-Afrikában lesz portugál nagykövet, és ő ott jár elemi iskolába, 17 éves koráig ott él, és mivel angol iskolákba jár, tehát ott tanul meg nagyszerűen angolul. 17 évesen visszatér Lisszabonba, beiratkozik az egyetemre, és innen kezdve egész életét Lisszabonba éli le. A nagyanyától 1907-ben örökölt jelentős vagyomból élete végéig élhetett volna gondtalanul, de ő egy kiadóba fektette a pénzt, és ez hamarosan tönkrement, úgyhogy innen kezdve angol nyelvű kereskedelmi, idegen nyelvű kereskedelmi levelezésből él haláláig, és azért is vállalja ezt a levelezést, mert ezt részben otthon is végezheti. Közben különféle lapokban verseket publikál, kritikákat, nagyon éles kritikákat, a portugál irodalom szentjeit sem kíméli.
Többek
között Camões. Igen, de lényegében csak úgy ismerik, mint egy ilyen kávéházban tartózkodó irodalmi társulásokban és különböző folyóiratok életében résztvevő alakot, akinek egyébként van egy polgári foglalkozása. Az életműve, amely körülbelül 24 ezer oldal töredék, versek, skiccek, naplójegyzetek, és ugye különféle hasonlás alakjainak a kéziratai, azt egy óriási hajóládában találták meg, és ennek a feldolgozása a mai napig folyik. Tehát szinte állandóan jelenik még meg egy-egy újabb Pessoa kézirat. Lényegében tényleg a portugál, mondjuk a modern portugál költészet legnagyobb alakja, úgyhogy egyetemet alapítottak a nevére. Nyilván mindenfélét oktatnak ezen az egyetemen, de nagyon fontos feladata az egyik tanszéknek ennek az életműnek a földolgozása. Azt még a legjobb barátja és biztatója, akivel egy Orfeo nevű folyóiratot is alapított, két számot élt meg, Mario de Sacarneiro 1916-ban Párizsban öngyilkosságot követett el. Ezt azért mondom, mert tulajdonképpen egy igazi közeli barátja volt, és végül is nagy magányosságba, és tulajdonképpen a hasonmásaival, a heteronímjeivel együtt élte le az életét, amit majd a versből is kiderül, hogy miféle magányosság az, amelyből a világot megszólítja.
Igen, ez a heteronimitás, ez egyébként egy sajátos, szóval néhány kérdést azért felvet, és én megértem azokat is, akik kicsit tartózkodva figyelik ezt a machinációt.
Ezt az önmegsorolt sokszor.
Ezt az önmegsorolt. Ezt mégis ismerjük az irodalom történetből, hát ha gondoljunk például akár a világirodalomban Robert Browningra, vagy a magyar irodalomban Vörös Sándorra, vagy Kovács András Ferencre, vagy másokra, Baka István, például Stjepan Pehotnin címen adott ki verseket, egy kötetet. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ez a megsokszorodási rögeszme, vagy hajlam, ez nem ismeretlen sem a világ, sem a magyar irodalomban, de miután a várakozás, a kritika és az olvasók részéről is nagyon erős abban a vonatkozásban, hogy ugye mindig azt várjuk egy költőtől, hogy megtalálta ekkor saját hangját, ezt a saját hangot szeretjük látni, ez változhat, alakulhat, de mindig szeretjük ezt valamilyen értelme érzékelni. Valamilyen egységes hangot szeretünk érzékelni egy költőben, és nem csak ezt az egységes hangot, ez lehet nagyon eltérő, tehát nyilván a költők kezdő hangja más, mint a befejező hangja, de azért mégis érezzük az ívét az egész hanghasználatnak, hangnemnek. És ezzel összefügg még az is többek között, hogy nagyon szeretjük azt, vagy én mondjuk itt én, akkor így szeretem, ha egy...
Mondd nyugodtan, hogy én szeretjük.
Tehát ha ehhez egy viszonylag átlátható, vagy a műhöz akármilyen lazán is, de kapcsolható, azzal kapcsolatban, vonatkozásban lévő életrajz, ugyancsak idézőben egységes életrajz tartozik.
Nem csak most... életrajz, hanem ha idézőben. Szabad értelem, hogy mit szeretnék.
Igen.
Azt, hogy a költő felel, erkölcsileg felel azért, amit létrehoz. Hogyha ennyi szerző van egy név mögött, akkor úgy érezzük, igen, ő kitalál mindenféle életeket, mindjárt röviden ismertetjük mondjuk a legfontosabb alter egóit. És akkor az a kérdés, hogy az a világnézet, az a világkép, amelyet, hogy így mondjam, egy másik alter egója mond ki, hogy az ő világa, azt ő mondja, ő tükrözi, vagy sem. És ezen törtük a fejünket, eléggé eltérnek ezek az életművek.
Nem, hogy eltérek, ellent mondnak. Tehát ezek versengő értékrendek, hangnemek és tematikák.
Igen, de azért arra jutottunk, hogy mégis ez olyan kicsit, mint a Szaturnusz bolygója azért, hogy mind a hét kör, mind a hét bolygó egy mag körül kerül. Tehát valahogy így van ez Pessoával is, hogy azért minden életmű ugyanazon magány és ugyanazon világkép körül kering, különböző távolsággal.
Igen, hát az egy mondjuk csak röviden nagyon, mert mi a vershez kellene közel lépnünk, de azért azt megemlítem, hogy a négy leghíresebb alkotó, aléletmű létrehozóját, ugye maga Pessoa Ipse, ez akiről szó van, aki a többit is lényegében megteremti, de a fikciók világában Alberto Cairo, aki az összes többinek a mestere, ahogy Pessoa írja, tehát Pessoa Ipsének is, Ricardo Reisnek is, és a harmadiknak, akitől ma mi a versünket választottuk,
Álvaro
de Camposnak, tehát Cairo a mestere, aki a Nyájak őrzője címen adja ki a verseit, és voltak éppen ugye ez a fő mondat, a jelmondat, hogy a valóságban fekszem és boldog vagyok. Maga a tiszta ellenszimbolizmus, áradó szabad verseket ír, 887-ben született.
Nyugodt fogánság, hitetlen és szkeptikus, és egy ilyen...
Na most a másik, ez 919-ben fiatalon halt meg. A másik Ricardo Reis, ez egy orvos,
15-ben halt meg.
15-ben halt.
Azt mondja, hogy Cairo 89-ben született, általában a születését a saját születése köré helyezi, de közölt velük interjúkat is. Ő maga készített interjút egy
ez a Ricardo Reis, ez egy orvos, ez kicsit a nekünk magyaroknak egész életrajzában, felfogásában emlékeztet Lénárd Sándorra, aki Brazíliába vándorolt ki, és ott segít.
De Reis is.
Reis, erről beszélek, igen. Is. Akiről egyébként a Nobel-díjas későbbi portugál író, aki már meghalt,
Saramago
regényt írt, Ricardo Reis elképzelt élete. Tehát ez a második, ez azt mondja magának, hogy irtózom a hazugságtól, mert az nem más, mint hanyagság, mondja. Ez a Ricardo Reis. Harmadik pedig Álvaro de Campos.
De azért azt nem mondtad, hogy a Reis, és ebben emlékeztet egyébként Lénárdra, nem csak az orvos Brazíliába költözik és racionális, hanem a latin görög kultúra nagy ismerője, az ő versei, igen, azok nagy klasszikus versek. Tehát igen, ezek nagyon eltérő, ugye az egyik egy áradó szabad vers, a következő egy kötött formájú antik forma. Maga Fernando Pessoa, mint az előbbi kisversből hallhatták, egy ilyen hagyományos részben népköltészeti dalszerű formákat van ír, stb.
És a harmadik pedig, aki nagyon fontos, és a legnagyobb szabású alkotó ezek közül, Álvaro do Campos, aki...
90-ben született Glasgow-ban, és nagyon jól tud angolul.
Igen, hajómérnök, és Pessoa azt írja, hogy nem olyan jó stílusban ír, mint Pessoa maga. De mégis, hogy mondjam, nagyon szaporai író, mert maga Pessoa is egy nagyon szaporai író, tehát aki 25 ezer oldalt hagy maga után. De mondjuk az rokonszenves azért nem, azt meg kell adni, hogy azért egy ládában őrizni, és egy ládának írni egész életen, hát ez azért a neurózisnak egy sajátos forma is, vagy annak is lehet tekintve.
Vagy a boldogságnak.
Vagy a boldogságnak egyfajtája, igen.
És ez a hajómérnök Álvaro do Campos kitűnően tud angolul, és előbb a modern technikát, a gyorsaságot és a távolságot énekli nagyméretű ritmai szabadversekben, az ipar kóborlóvagjait és a hajósokat, van egy híres verse, az Ode Maritimo, tengeri oda, aztán a töredékekben szabad verseket ír, de már inkább nagy létkérdésekről, szorongásról, az emberi szonyról, a kudarcról. Egyik legfontosabb témája Pessoának a kudarc.
Igen.
És hogy térjünk a tárgya...
Hát ez a vers, amit ma választottunk...
A tabakária, ez... a dohány volt, valószínűleg az egyik leghíresebb verse egyben. Igen. Ebből a Campusnak a verse.
És a Campus második élet szakaszából való.
Igen.
Kérnénk a verset, rövidített változatban, ez egy nagy summázat.
Egy kicsit kénytelenek voltunk részleteket, mert egyszerűen betelt volna az, és csak a vers felolvasásával.
Igen.
Semmi vagyok. Nem leszek soha. Még csak akarni sem bírom, hogy semmi legyek. Ettől eltekintve a világnak minden álmát hordozom magamban. Mint ha tudnám, mi az igazság, romokban heverek ma. Eszméletem ma olyan világos, mintha halnunk kellene, és nem fűzne más rokonsága dolgokhoz, mint a búcsú, melynél ez a ház, ez az utca oldal, egy vonatnak kocsi sorává indulási füttyé változik fejembe. Ideg összeroppanásra, csont sikorgatásra az induláskor. Olyan kizökkent vagyok ma, mint aki töprengett, talált és elfelejtett. Megosztom magam ma. Részint hűséget parancsol a dohány volt az utca másik oldalán, ez a valóság odakint. Részint érzem, hogy mindez csak álom, ez a valóság ideben. Merül kudarc vagyok. Mit tudom én, mi leszek én, aki nem tudom, mi vagyok. Az vagyok-e, akinek gondolom magam. Oly sok félére gondolom magam. És oly sokan gondolják magukat ugyanannak, hogy oly sokan nincsenek is. Lángész. E pillanatban lángésznek véli magát, mint álmomban én 100 000 agyvelő. És a történelem, mit tudom, én egyet sem fog elkönyvelni annak. Csak drága, mint számítalan jövőbeli. Annak van a világ, aki meghódítani született. És nem annak, aki megálmodja, hogy birtokba vehetné, még ha igaza van is. Többet álmodoztam, mint Napóleon. Több emberséget vontam képzelt kebelemre, mint Krisztus. Kieszeltem titokban filozófiákat, senki fia Kantorjak nem így. De én talán örökre manszárt lakó vagyok. Ha nem lakom is panszárban. Mindig az leszek, aki nem arra született. Mindig az, aki konyit ehhez ahhoz. Mindig az leszek, aki reméli, hogy ajtótlan falban felépítják neki az ajtót. Aki egy tyúkolban dalolta a végtelen dalát, aki Isten hangját egy lefedett útban hallotta meg. De a keserűségből, hogy nem leszek soha semmi, megmarad legalább versek fürge kaligráfiája, megrepett oszlopcsarnok, mely a lehetetlen bevezet. Kiürített vödör a szívem. Mint akik szellemet idéznek, idézem önmagamat, semmit nem találok. Odalépek az ablakon, és látom tökéletes fényben az utcát. Látom a boltokat, látom a járdát, látom a forgó kocsikat, látom az eleven lényeket ruhástól, egymás mellett elhaladnak, látom a kutyákat, ők is látnak, és mindennek terhe rajtam, mint lidérces átok, és mindez, mint minden, titeket. Éltem, tanultam, szerettem, még hittem is, és irigylek ma minden koldust, csak mert ő nem ért. Amit nem értettem, azt faragtam magamból. Amit faragtam, abba hagytam. Amit felöltöttem, nem hatott a dominó. Rögtön arra ismertek bennem, aki nem voltam. Nem védekeztem, és elveszítettem magam. Mikor le akartam venni a maszkot, arcomra ragadt. Mikor levetettem, tükörbe néztem, az voltam, csupa vénység. Ha lerészegettem, nem bírtam felölteni a dominót, amit lesebetettem. Elhajítottam a maszkot, és az öltözőben aludtam, mint egy kutya, amelyet megtűr a hatóság, mert nem harap, és azért írom egy történetet, hogy bizonyítsam, fennkölt vagyok. Hitvány verseim dallamos eszenciája, mit nem adnék, ha rád találnék, akit megalkottalak. És nem ücsörögnék örökké a szemközti dohányboltal farkas szemet nézve. Lábbal tipornám a tudatot, hogy létezem, mint egy szőnyeget, melyen egy részeg tántorok, vagy egy lábtörlőt, melyet elloptak a cigányok és papatkát sem ér. Most azonban az ajtóhoz lépett a dohánybolt tulajdonosa, megállt az ajtóban, félre viccent fejjel viszonyogva mustrálgatom őt, és értetlen lelkem viszonyog. Ő meghal, és én meghalok. Ő hátrahagyja a bolti cégért, én verseket hagyományozok. Valamikor majd megrozsdásodik a cégér, ugyanúgy a versek. Egy idő után meghal az utca, ahol csüngött a cégér, és meghal a nyelv, amelyen írták a verseket, aztán meghal a forgó földbolyó, ahol mindez megesett, más naprendszerek, más bolygóin emberforma lények, afféle dolgokat írnak, mint a versek, és olyan dolgok között élnek majd, mint a cégér. Örökre szemközt egyik dolog a másikával. Örökre oly hitván az egy. Örökre olyan ostoba lehetetlen, mint ami valódi. A mélyen nyugvó titok olyan bizonyos, mint a titok álma a felszínen. Örökre ez, vagy örökre az a dolog, vagy ez sem, az sem. Most azonban a dohányboltba lépett egy ember. Dohány szeret. És hirtelen rám terpeszkedik a hihető valóság. Tetrekészen, meggyőzve, emberien fölemelkedem. És megkísérlem leírni a sorokat, melyekben éppen ellenkezőleg beszélek. Arra gondolván, hogy őket írom, cigarettára gyújtok, és élvezem a füstnél, hogy minden gondolattól megszabadulok. Követem a füstöt, mintha ez volna a saját utam, és egy érzékeny és illő pillanatban felújjongok, hogy minden töprengéstől megszabadulok, és tudván tudom, hogy a metafizika pusztán a rossz kedvre ráadás. Aztán hátra dőlök a széken, és tovább dohányzom. Míg engedi a sors, tovább dohányzom. Az ember elhagyta a dohányboltot, zsebébe dobta el vajon a visszajárót. ismerem István, ő a metafizikátlan. A dohánybolt tulajdonos az ajtóba jön. István csak nem isteni ösztönnel hátrafordult, s megpillantott. Intett felé, én kiáltottam, szervusz István, és remény és eszmény nélkül összeilleszkedett az univerzum, és a dohánybolt tulajdonosa elmosolyodott.
Hát ennek a elég nehéz, elvont filozofikus hangvédelmű versnek,
bocsánat, az nem Istvánál az eredete, mert ez tévézde. Ja. Úgy gondoltuk, hogy
igen, természetesen nem a magyar, a magyar feltámadás egyik alapja jelenik meg, mint segítség ebben a versben, a vers végén, de hát ezt szerintem szükségtelen mondanom. Minden fordítás, a francia a fordítás is átveszi, tehát nemzeti nyelvből eredő utónévvel fordítja ezt a kifejezést, hogy ezt felesz. Persze a versének értelmezésében, tehát nekünk magyaroknak, hogy úgy mondjam, szinte mankóul szolgál egy nagyon hasonló lelki alkatú költő, József Attila, és József Attilának is bizonyos kései versei. Ahogy ez a vers indul, a nagy felütéssel, hogy semmi vagyok, és mégis az emberiség összes álmát hordozom magamban, és ahogy később mondja, hátradőlök a széken, fellendül a lelkem, ugye univerzumokról és metafizikáról van szó. Ez, aki kicsit ismeri József Attila költészetét, az rögtön meg tudja nevezni azt a pontot, amely ezzel tökéletesen párhuzamban áll, nevezetesen a költőnk és korát.
A székláptól pillanatok
a székláptól alatt a az univerzumig lendülő, egy pillanat alatt lendülő lélek, az ott van nagyon szépen megfogalmazva, csak nem ilyen mondjuk szabad versszerűen, hanem József Attila romolhatatlan gyémánt formájában, hogy én a széken, az a földön, és a föld a nap alatt, a naprendszer meg a börtön, csillagzatokkal halad, mindenség a semmiségbe, mint fordítva, bennem épp a gondolat. Űr a lelkem, stb. Folytatódik a második szakaszban. A Pessoánál is ugye, aki azt mondja, hogy kiürített vödör, üres vödör, kiürített vödör, befejezett mellé még igen, én van az eredetiben, kiürített vödör a szívem, ez ugyancsak József Attila egyik alapképzete, és szinte azt mondhatnám, hogy az a lelki alapállás, amiből ez a vers és a nagy életkudarcot szinte summázatként előadó vers ugyancsak a mi költőnkkel állítható párhuzamba. Természetesen a világirodalma is, például Robert Walser volt ennek az önmegalázásban, önlekicsinyítésben, önkicsinyítésben megnyilvánuló elmélyedésnek és magasra lendülésnek és elmélyedésnek a nagy írója. Természetesen nem mindenki, kevesen választják ezt az utat, és ehhez nagyon a szívébe kell látni ezeknek a, hát szinte azt mondhatnám, öngyötrő alkotóknak. Pessoa is ilyen volt.
Na most láthatjuk, hogy a nagy felütésnek nevezhető indítás után, hogy semmi vagyok, tulajdonképpen filozófiai kérdések sorozatát veti fel ebben a látszólag társalgásszerű és vallomásszerű versben, de kicsit olyan, mintha egy ilyen táguló, szűkülő világegyetemként képzelnénk el, ahol néha tágabb, lazábban beszél, és utána megint szorosra fogja, utána megint lazábban és kicsit elegánsabban, vagy picit gunyorosan beszél, és utána megint valami nagyon kemény kérdés következik. A legfontosabb, hogy tudom-e, ki vagyok. Ugye az vagyok, aki sosem lehettem, mondja ő, és én meg emlékezem, annyiszor szoktam önöknek kolozsvári emlékeimről beszélni, a kitűnő filozófus és egykori tanárom Brettergyő sírfelirata az kolozsvári házsongárban, már sosem tudom meg, ki lehettem volna. Ez ugyanaz, hogy nem tudhatjuk, hogy mivé válunk, honnan tudnám, hogy ki leszek, hogyha azt sem tudom, hogy ki vagyok. Ki vagyok, mit érek? A másik filozófiai kérdés, amely felmerül ebben a versben, hogy megismerhető-e a világ. Megismerhető-e, birtokba vehető-e? Ugye annak van világ, aki meghódítani született, és nem annak, aki megálmodja, hogy birtokba vehetné, még ha igaza van is, mondja Pessoa. A harmadik ugye az igazság kérdése. Természetesen ez nem filozófiai traktátus, tehát nem a logikailag vagy matematikailag ellenőrizhető igazságállításokkal foglalkozik, de az igazság tudata, az annak megőrzése, tehát valamilyen létigazság tudatának a megőrzése és a tanúskodás az igazság mellett, és szembeállítása a világban szerzett tapasztalatokkal, az alapélményével, ez ennek a versnek egy másik mélyárama. Tudni, úgy érzem, azt állítja, az igazság ismerete nem elegendő ahhoz, hogy a világot birtokba vegyük, sőt, a világ még nagyobb erővel cáfolja meg épp azokat, akik erkölcsi vagy létbeli igazságokra hivatkoznak. Na most érdekes, hogy Adinál, mivel említettük őt ma már, Adi azt írja az utolsó hajóban, szabad, hű tenger volt a lelkem, nem érdemeltem, hogy most legyen fáradt, hullámtalan holt, mert igazam volt, igazam volt. Vagy József Attilánál, ugye hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél, hát tudod, hogy nincs, bocsánat. Tehát ennek ez, hogy így mondjam, nagyon érdekes az, hogy ugyanolyan létigazságokra, vagy ugyanolyan nagy költészeti igazságokra, amelyeknek itt a határ nem szokott egybeesni, de itt szinte súrolják egymást, majdnem egybeesnek, különböző költőknél, akik nem ismerhették egymást, milyen érdekes, hogy hasonlóképpen bukkan fel, és érdekes, különösebb stilizáció nélkül. De,
igen. Persze aztán elkezdi felsorolni, hogy ez a kudarc miben áll, illetve milyen vonatkozású. Ugye három nevet említ, Krisztust, Napóleont és Kántot. Ugye Krisztus kvázi, mondjuk így, hogy valláserkölcsi kudarc, vagy erkölcsi kudarc a szimbólumaként említi. Kántot
a
nyilván...
A saját kudarcát, bocsánat, igen. Tehát,
Kántot pedig az, mondjuk így idézőben ismeretelméleti kudarc, tehát hogy a világ nem megismerhető semmiféle. És végül üdvözli a nagy metafizikátlant a vers végén. És Napóleon pedig a világba beavatkozó, a tettei által a világot megváltoztató, illetve a tettekben megistenülő.
És az emberiségére nagy figurája. Terveket...
Igen. Néha itt-ott a versben felködlik, vagy felrémlik, felsejlik egy-egy ellentétel, vagy ellenpont, vagy ellensúly ezekkel a nagy alapvető csalódásokkal szemben. Például a művészetnek a lehetőségei, amelyről szünet után ugyancsak fogunk beszélni a harmadik verssel kapcsolatban, Gergely Ágnes versével kapcsolatban. Tehát ez az írónak általában az írót a pályája sokáig követő reménység marad, mondhatnám, mint halálig megmaradó reménység. Utalok Arany Jánosnak arra a híres versére, hogy csak a lantot szorítsd keveredhez, ha jó a halál. Itt is felmerül ez a gondolat, természetesen Pessoánál is csak valamifajta végpusztulásnak a távlatába áll.
Csak egy pillanatra szakítanak meg az, hogy azért ennek a versnek mielőtt, ahogy így mondjam, a menekít, a mentőcsónakjait mondaná, de tehát, hogy művészet túléléséről mit gondol, azért alapvető hangja a veszteség. Tehát én talán örökre manzárlakó vagyok, ha nem is lakom manzárban. Mindig az leszek, aki nem arra született. Mindig az, aki konyít ez ahhoz. Mindig az leszek, aki reméli, hogy ajtótlan falban felnyitják neki az ajtót. Aki egy tyúkolban dalolta a végtelen dalát. Aki Isten hangját egy lefedett kútban hallotta meg. Tehát ez a veszteség, emlékeztetek a múltkori versre, a Székely Jánosé a vesztesekre, hogy ez milyen mély alapvető emberi állapot és emberi érzés, és a költészetnek milyen fontos témája a veszteség, a veszteség érzet. Bocsánat, és akkor az, hogy mi hát visz ki belőle, akkor tér vissza,
igen,
bocsánat.
Igen. És hát ugye a persze a maga súlykolója, ez egy szabad vers, de tulajdonképpen, ha látjuk ugye nyomtatásban, hogy voltaképpen úgy néz ki ez a szabadver, csíkozott szabadver, olyan, mint egy kokoska festmény, mondhatnám, hogy minden sor egy csík a versben, és van benne a beszédjében, a hangnemében valamifajta súlykolás jelleg.
Vissza-visszatér, mint egy mániákusan,
igen,
mondhatnám.
Nagy hullámokba mondja el ezt a belső vívódást, hogy aztán a végén eljusson ahhoz, a kilép a boltban egy ember, és voltaképpen ezzel jelezve, hogy voltak éppen csak egy ilyen véletlen és röpke gesztusban egyesülhet az univerzum, a realitás és a kontempláció.
Igen, de az emberi köszöntés és az, hogy egymásnak oda köszönnek, tehát a teljesen megfatta fizika nélküli valósága, amely nem gondolkodik a bolt tulajdonosa és az árus, és maga a bolt léte azon, hogy létezik-e, van-e, megmarad-e a történelemben, túléle, és ő, aki a valóságra meredve nem tud másra gondolni, csak arra, hogy van-e értelme annak, hogy mégis a köszönésben, ez is egy nagyon érdekes momentumnak tartom magába zárkozó furcsa embertől, hogy a hogy egymást köszönti, ebben összezárul az univerzum.
Csak mellesen jegyzem meg, hogy József Attila Maga Remésztő című versében, ami hát egy egész más dolgról szól, de ott is a végén voltak éppen egy elképzelt üdvözlésről van szó, ugye Babics és a József Attila között találkoznánk a villamoson, és beszélhetnénk erről, arról, irodalomról, ilyen-olyan lomról, ugye, stb.
Nagyon puritánul beszél ez a vers. Úgy tűnik, hogy azt a látszatot teremti meg, mintha mindennapi nyelven szólalna meg, pedig nem így van, nagyon megformált nyelv, és az az érdekes, hogy tavadja az emberi létezés és a világ értelmét, mert azt mondja, minden el fog tűnni, és semmire nem azok uralják a világot, akik azt birtokba szerették vennek, hanem akik uralomra termettek. Ugyanakkor maga a vers ezt tagadja a fájdalmával, a magányával, és az örömteli világhoz kapcsolódásával ellentmond ennek az állításnak. Talán azért érezzük magunkat elveszettnek, ezt is sugallja, mert egyedül ülünk egy ablak túloldalán, és miközben a Pessoa a világa eltűnik, bennünk egy másik világ iránti bizalom, például a költészet iránti, annál nagyobb erővel merül föl. Úgy érzem, hogy az ő elveszettsége, és ez minden költészetnek az ereje, bennünk a világhoz szükséges erővé alakul. Úgyhogy talán így foglalhatnám össze. Ehhez most én ahhoz, hogy mielőtt egy kis szünetet tartanánk a harmadik vers előtt, hallgassunk meg egy nem túl hosszú, egy részletet Brahms Opus 76-os intermezzójából, az Ámúr Internet Glenn Gould előadásában. Szeretnék egy kis történetet elmondani. Ugye a két költészet, amely a két költő, kétféle alázat van benne. Az egyik az erőből fakadó, a másik pedig a gyengeségből fakadó alázat jelent meg. Mind a Balassinál is, ugye, az imáiban is, és Pessoánál is. És azért Brahmsról szeretnék egy történetet elmondani. Nagyon híres és elismert zeneszerző volt, és egy tisztelő, ő, aki szerette a Bécs környéki hegyek borát, egy tisztelője azzal akart hódolni neki, hogy azt mondta, hogy hozok magának egy kis bort, szeretném megkínálni, ez a borok Brahmsa, amire azt mondta Brahms, tudja mit, hozza nekem inkább a borok Bachját. Tudnélik, a zongoráján mindig ott volt a Bach, Voltemperjétesklávi, és én ezt tartom nagy dolognak, amikor egy zeneszerző ismer valakit, aki nála sokkal nagyobb, úgy, mint Szent Kristóf, aki mindig azt keresi, hogy ki az, aki nagyobb úr a világban, legnagyobb úr a világban. Köszönöm szépen, egy kis percünet következik.
Hát akkor folytassuk. Harmadik választott költőnk ma este Gergely Ágnes, akit szeretettel köszöntök itt körünkben is. És róla bevezetőben annyit mondanánk, hogy Gergely Ágnes ízlése, formakultúrája, életművének a terjedelme, mélysége és következetessége folytán azt hiszem, hogy a mai magyar... A költészetünk egyik legjelentősebb alapja. Életműve körülbelül 40 kötetből áll, ez átfog verses köteteket, műfordítás köteteket, egyebet, és tudom, hogy a
eszét,
regényt,
tanulmányokat,
műfordítás elemzéseket, szóval nagyon széles a műfaji spektruma is ennek a költészetnek, és talán azt mondhatnám, hogy például a fordítói tevékenysége is hát kiemelkedő, és amúgy is nem csak, ugye a fordítás, én azt szoktam mondani, a felelősség műfaja, Gergely Ágnesnak az egyik olyan tulajdonsága, amely költészetére is jellemző, ez a bizonyos művészi felelősség, amit én nagyon nagyra értékelek, és talán ez is az egyik oka, hogy az ember őt szereti állandó figyelemmel kísérni. Tudom, hogy a jelenlévők nagy része zöme ismeri az ő életútját, de azért aki esetleg olyan, aki ezt nem ismerné részleteiben, kicsit szeretnénk ezért beszélni az életéről, illetve a biográfiáról, nagyon röviden dióhéjban. 1933-ban született Endrődön, apja újságíró, a Dunántúl, a család Zalaegerszegen tölti, Gergely Ágnes is, ha jól vagyok informálva, életének első éveit, talán első 7 évét, és a család aztán, ha jól tudom, Budapestre költözik, apját 1944-ben munkaszolgálatra hívják be, soha nem látja többé. Ez az esemény, ez a tény, ez az élettény későbbi egész eszméletére kihat. 1963-ban megjelenő kötete, az Ajtófélfámon jel vagy című kötet, ez egyben a címadó vers, tehát van egy ilyen című vers is a kötetben, ugyanezzel foglalkozik, és voltak éppen ez az emlék, vagy félig meddig konkrét töredék emlékekből álló családtörténeti tény, és az ehhez köthető kulturális emlékezeti, hogy mondjam, részletek, és ehhez társítható, és ezt az élményt és mondanot elmélyítő tudás egész költészetére jellemző.
Folytathatjuk az életrajzot. 1950-ben gimnáziumi tanulmányát megszakítva, Vas és Fémesztergályosnak tanul, ennek története van, hogy miért, nem tudom most feltétlenül elmondani, szakérettségit tesz, majd magyar angol szakra iratkozik az ELTÉ-n, és 57-ben végezte el Gergely Ágnes. Néhány évig Újpesten tanít, majd útja a Magyar Rádióhoz, az életirodalom, az élet és irodalom, a Szép Irodalmi Könyvkiadó szerkesztőség, és aztán a Nagyvilág szerkesztőségébe vezeti. Ír, fordít, azt említetted, hogy az első kötet az Ajtófélfámon jel vagy. 73-74-ben, és ez is fontos, azt hiszem, élettapasztalat szempontjából, az Iowai Nemzetközi Íróprogram munkájában vett részt, és azt hiszem, hogy különösen így, hogy angol szakos, egy ilyen amerikai tartózkodás valószínűleg nagyon erős hatással lehetett a későbbi költészetére is. Összegyűjtött verseimen, most nem tudom felsorolni, szinte 40 körül nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hány kötete jelent meg, de az egyik legfontosabb, a 2006-ban az Argumentumnál ezt szeretném felmutatni is, megjelent összegyűjtött versek. Ezt gondolom elérhető, azért is mutatjuk. És szeretném felhívni meg a figyelmet a Tigris Láz című kötetre is, amelyet 2008-ban adott ki az Európa. Ezek műfordítás
elemzések. Bocsánat, ennek úgy érintő a címe.
Nem azt mondtad?
Ja, mondtad, igen.
Jó, igen. És a Tigris Láz az műfordítás elemzések, természetesen Gergely Ágnes műfordításaival. Azért, igen, még azt szeretném elmondani, hogy ebben a színházban egy borostyán esten, egy szerzői esten 2006-ban beszélgettem már, mondjuk így ezen a színpadon, talán nem ez volt a helyszín, hanem még a Mátyás utca, beszélgettem Gergely Ágnessel a verseiről és a költészetéről, és akkor mondta el, hogy az apjáról szóló nagy versnek, amelynek több nagy változata van, újra és újra neki fut, és azért nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy az író, a költő kételjét hát úgy, ahogy azt Pessoa elmondja, tehát ezt a képtelenséget, vagy ezt a igyekezetet, ahogy meg akarja ragadni tárgyát, és úgy érzi, hogy még mindig elégtelen, még egyszer megformálom, még egyszer megírom, és ez az, engem különösen az az önvallomás rendített meg. Én az apjáról szóló nagy versének minden variánsát szeretem, de ez a vallomás és ez az újraformáló igyekezet az egyik legnagyszerűbb tulajdonságára vett fény, mégpedig az, hogy mintha Flaubert makacsággal keresné a mot justet, a pontos, a megfelelő, a találó, az odaillő, a kifejező, az alkalmas, a hivatott, helyes szót. Na most ezt azért mondtam el, ezt a sok szinonimát, mert ugye a justre is ennyi mindent kell mondanunk ahhoz, hogy pontosan megmondjuk, mit jelent, hogy just. Ugye ez a egyben Nemes Nagy Ágnes is egy ilyen nagyon kemény, összefogott lírát hozott létre, és valószínűleg ezt kereste, de ezt a fokú keresést, ezt, ahogyan a pontos kiválasztásra irányul, és újraírja, és újra megkeresi, ezt csak Gergely Ágnesnél tapasztaltam, és egyrészt a költői alkotásmódjára is fényt vett, olyan, minthogyha az élettapasztalatot fordítaná le, és keresni a szavakat költészetre, másrészt nyilván egy műfordítói étosznak is része. Azért elmondanám, és ennyit akkor nagyjából, amíg még verseny kívül, hogy az általa fordítottak közül elsősorban Jégszet kedveli, aki egy könyvet írt, Nyugat-Magyarja címmel, és de nagy sikerrel fordította Edgar Lee Mastersnek a Spoon River-i holtakját, ez több kiadást is megért, Sylvia Plath-t, Akutagawát, Oden, tehát nem lehet felsorolni mindenkit, de nagyon fontos ez is. És hát akartam, a szövegváltozatok Dariusának mondtuk Csabával egyébként.
A szövegváltozatok, a mottók, ajánlások és... Itt ez a vers
nagyon
is, majd
fontos,
mindjárt
beszélünk róla.
Mert tudjuk, ezek valamit hozzátesznek a vershez általában, itt is majd mindjárt rátérünk a konkrét versre. Maga ez a vers a Kobalt ország című kötetből való. Ennek a Kobalt országnak ez három részből áll ez a kötet, és lényegében a szerkezet...
78-ban jelent meg.
Szerkezet, egyik szerkezeti érdekessége az, hogy a versek zöme felett, nem mindegyik vers fölött, de a versek nagy része fölött áll egy kurzíválva, tehát dörttel szedett prózai szöveg. A mű fő alakja egyébként 17. Enceládó nevű király. Nem biztos ez, ez csak feltételezés, mint ahogy a következőben is néhány kijelentésünk nyilván csupán feltételezés lehet, hogy ez kapcsolatban áll a görög mitológia Enceládosz figurájával, vagy nem, ez egy máslapra tartozik. Mindenesetre a kötet...
Ez egy nagyon érdekes figura Enceládosz.
De az nagyon annyiban érdekes.
Gigász, aki harcol Athénével, és Athéné ráborítja egész Szicíliát, más variánsokban az Etnát, hogy végre fogja be a száját.
Táborítja a Gigászra az Etnát, már az elképzelés is van. Most ez a király, ez a 17. Enceládó, vagy Enceládó, beszélget a kötetben az udvari bolondjával, és ezt a beszélgetést néha, hogy mondjam, dúsítja a király felesége, illetve szeretője a különböző hozzászólásaival. A versek nem mindig közvetlenül kapcsolódnak a fölött álló szöveghez, vannak bizonyos lazább, hogy mondjam, hol szorosabban, különböző funkcióban állnak, úgy gondolom, ezek a fölírt szövegek. Ez a triptikon...
Itt egy valóság és múlt és fantázia keveredik ezekben a versekben, mert nagyon érdekes módon szövődik a három egyben.
A triptikon című vers, ugye már a formájáról is látjuk, hogy három részből áll, mint a címe is mutatja, három táblás vers, és a fölötte álló szöveg, nem tudom, hogy
azt hiszem a lapon... És az aláírás szerint Chicagóban keletkezett 73-ban.
1973-ban, 73 novemberében. Lehet, hogy ez konkrét élményekkel függ össze ez a vers aláírás, lehet, hogy csak tehát ugyanek más funkciója. Mindenesetre a fölötte álló szöveg nagyon érdekes, az így hangzik. Kérlek, emelkedett föl 17. Enceládó, vagy Enceládó, asszonyaimnak másika, akkor hát hogyan csinálod? Nem, nem jó a kérdés. Miféle képességedből csinálod, amit csinálsz, és hogy jó irányban, jó és rossz között, itt gondolatja van, uram király, a veszélyérzetemből. Na most, ez a szó, hogy veszélyérzet, és a vers fontosságára utal az a tény is például, hogy a kötet elején az első rész felirata alatt ugye ez a sor áll, és tudnik a vers első sorra, hogy a veszélyérzet adomány, és ott tapasztalhatjuk azt, hogy ez a Triptihon című vers dr. Balogh Jánosnak van ajánlva. Ennek az ajánlásnak talán az lehet a funkciója, vagy az lehetett, ez a dr. Balogh János, ha jól tudom, ez egy akadémikus volt, egy természettudós, aki egy biológus? Nem biológus? Nem az? Tessék?
Orvos.
Tehát nem az a Balogh, aki... Nem.
Mert itt
tévúton járunk, illetve ez is lehetett volna, mert tulajdonképpen a vers utalhatott volna valamiféle beszélgetésre, természeti élményre vagy nem. De hogyha ezt nem tudjuk, akkor ezt hagyjuk is homályban. Mindenesetre ez is az ajánlott versek közé tartozik. A vers első...
Hát ebből meghallgatjuk, de...
Ja, igen. Igen.
Én azt mondom, hallgassuk.
Hallgassuk meg
tárgyalásra. Hallgassuk meg, és aztán beszéljünk a versről konkrétan.
A veszélyérzet adomány nem már, ha megfigyeljük, a külszári kecske, menekülve is fölfelé megy, ha lefelé, előbb-utóbb a kőre gondol. Azért kőszálli. Az óvatosság lefokozza a lehetőség esztétikumát. Ami fönn van, fagyásban, virágban, a teljesség, ott beletartozunk a múlandóság kontúrjaiba, az múlhatatlan. Ott szalad körénk minden, ami másképpen elhagy. A különbségtevés majd megtanít, hogy az álom nem ér tovább a hegyderéknál, vagy a vonatkerék mindenkit elvisz, aki nem térde fel a sínen, s hogy ámuldozásra mindig akad egy népmesényi száj, ha tudjuk, mikor kell pontosan megjelenni és eltűnni az alkonytörés. szondok mellett a híd, az agyva hídja, keresztbe tett pillér késeivel becsattog. A vonatablakon nem tudja senki, mit akar. Horgas orrú madár a fejem fölött, csapkod, körösz hajamra csöpög a nyála. Minket egymásnak szántak, én félek. A csirke fél, kilépni, elbújni. Redves pincébe, hangtalanul, valaki erről kérdeznek, letagadni. Körös körül kerülünk utak, puha téglából, emberekből, valami behatol, közelít. Végig hömpölyög, csőrepedés a régi falban. A többi mind elárazás. Mi volt az a rossz mondat, nem tudom. A rossz mondatok teste épp úgy emül, mint a fizikai fájdalom, a sejt nem emlékszik az intenzitásra. De a műtéti heg itt is megmarad. Egy-egy kötőszó jelzi a varratok helyét, egy kéken kiszakadt ige. Egy vékony névutó talán a nélkül, ami azt jelentette nélküle, vágás a húsban, elfelejtett főnevek bemélyedése, az öröm homorú formái mind. A sejt él, küszködik pusztul tovább szabály szerint, a szavak orhanyósan benne a bőr alatt keringenek, lejegyezni az első minek. Minden rossz megőrzi magát, mert újra épül. Minden jó megőrződik, ronthatatlan. Áve, áve az épp szavaknak odafent, időnként összeérnek. Várok, lejegyzem, ami szent.
Igen, a vers ugye egy nagy, nagy elvont kijelentéssel indul, és ahogy olvassuk a verset, érezzük végig ezt a bizonyos deduktivitást. Ugye azt mondja, hogy a veszélyhelyzet adomány nem árt, ha megfigyeljük. Egy elvont kijelentés, amely ugye a veszélyérzettel általában az ember inkább negatív dolgokat kapcsol össze, ugye? És itt viszont azt mondja, hogy a veszélyérzet adomány, tehát kvázi olyan érzést kelt az emberben, hogy a veszélyérzet az egy belső iránytű, vagy valamiféle figyelmeztetés, amely jelzi egyrészt a veszélyt, de ugyanakkor az ember belsőleg is felkészíti az ezzel a veszéllyel való szembesülése vagy bánásmódra. Maga az első mondat engem kicsit emlékeztet arra a bizonyos Nemesnagy Ágnes verse, hogy a tanulni kell a téli fákat, ugyanez a felütés, ez az elvont felütés, elvont sor, ezek a nagy elvont sorok közé tartozik, de utána rögtön jön egy konkrét látványból, konkrét tapasztalatból, akár konkrét látványból, vagy olvasmányélményből, beszélgetésből szerzett tudás, amit az ember nem igazán tud szalak.
Igen, tehát az, hogy honnan, most persze megint feltételezéseink vannak, és mivel az a helyzet, hogy a költő jelen van, akkor nyugodtan kiigazíthat minket. Tehát, úgy mondjam, saját olvasatunkban, ugye ez az első rész olyan, mint hogyha a leírás alapján, vagy személyes élményből egyszerűen egy utazáson, egy magas hegyi utazáson vennénk részt. Tehát olyan, mintha a hármas oltár egyik része a konkrétumhoz valami létezhetőhöz kapcsolna. Tehát mintha egy vonat haladna magas hegység, csupás sziklás hegység, meg amelynek az ormain kőszáli kecskék tűnnek fel, esetleg sasok keringenek fölötte, és ahol a vonatkerekek csattogása és a közönség hangos ámuldozása szolgáltatja a hangfüggőt. Tehát a kiindulás ez, a világ, a való világ, hogy így mondjam, ez a dohány volt. Tehát ez a a referencia kiinduló pontja, ugye? Az objektív korrelat.
Igen. Már a, ugye a bevezetőben, a felírt sorokban is egyértelműen mondja, hogy itt a jó és a rossz közötti viszonyról lesz szó, tehát valamiféle etikai vonatkozású tartalomról lesz szó. A vers első szakasza számomra ezt a bizonyos magasság-mélység közötti ingamozgást jelzi, tehát ahogy el tudom képzelni, mondjuk a kőszáli kecske, ahogy ha megzavarják, vagy valamire veszélyt érzel, felfelé szökel. Ugyanakkor, ugye, ahogy a következő sorokban leírja ezt a bizonyos, a valaminek a csúcsa felé való menetelés, vagy a látványa, hogy a Mont Blanc csúcsán a jég ugye egy bizonyos tökéletesség vagy védettséget is jelent természetesen, amerre ez a kőszáli kecske megy, az nem csak azt jelenti, hogy ott érzi a biztonságot, hanem, mint később majd látjuk, voltak éppen a harmadik szakaszban kapja meg ez a vers az esztétikai, írói, etikai vonatkozását, hogy tudnék, ott van a tökéletesség is esztétikai értelemben, nem csak a védettség, a biztonságérzet, hanem egyfajta sokszor elérhetetlen, vagy csak pillanatokra, vagy csak bizonyos művekben elérhető tökéletesség, mint vonzás, mint vonzóerő.
Igen, mert a magasságba beletartozunk a mulandóság kontúrjába, mondjuk, hogyha mi vagyunk a kecske, vagy ott vagyunk fönt. Az élőlény ott hozzátartozik az örökké valósághoz, és az álmaink azok mindig csak a hegyderékig élnek. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden esetlegesnek tűnő dolog itt válik eszményi erejűvé ebben a magasságban. Tehát a mulandó itt kapja meg, mintha örökérvényű távlatát. Ez nagyon fontos, ez a magasság és ez a távlat.
Igen, hogy mintha a mulandóság akkor válna, akkor találná meg eszményi helyét, akkor válna véglegessé, amikor ebben a bizonyos hegygerincben, vagy ebben a magasságban, ebben a hideg, jégszerű, jégvirágszerű és végleges tökéletességben beleilleszkedik, és annak a részévé válik. Ugye, és én úgy értelmezem legalábbis ezt a sort, hogy azt mondja, ugye ez az a pillanat, ott szaladt körénk minden, ami másképpen elhagy. Azt mondja, a különbségtevés majd megtanít, hogy az álom nem ér tovább a hegyderéknál, hogy a vonatkerék mindenkit elvisz, stb., aki nem térne fel.
Igen, mert az utazás egyben a vonatkerék csattogással, amely a második versnek egyik nagyon fontos motivuma, az emberben ott merülnek fel a múltja, az álmai, a látvány, így kapcsolódik össze mondjuk egy utazás, és az is, hogy a magasság, én ezt úgy értem, a mindenki előtt nyitva áll, aki éppen nem akar meghalni, tehát a vonatkerék mindenkit elvisz, aki nem térde fel a sínen, és mindig akad közönség, és itt átvált többes szám első szemére, ez mindig érdekes ez a pozícióváltás mindig a nyelven belül, hogy egyes szám, többes szám váltakozása. Tehát, mint egy a kőszáli kecske és a közönség helyett egyszerre beszél a költőjén. De ha tudjuk pontosan, mikor kell megjelenni és eltűnni az alkony törésvonalába, szinte halljuk az ámuldozó közönségnek a sóhaját. Ez érdekes, hogy nem csak szóhasználat szintjén jár be egy ilyen a magasság, hegyderék, vagyis a vonat, vagy a jó és rossz között egy ilyen inkajáratot, hanem a hangvételben is, és az érzelmi intenzitásban valahogy az egész versben mindig a panasztól, a félelemtől egészen az ironikus megvetésig és a büszkeségig terjed a skála. A második vers úgy érzem, hogy egy személyesebb hangnemre vált, és úgy tűnik, hogy az első versnek az utazás metaforája után következik tulajdonképpen egy álmok metafora, asszociatíve csatlakozik az elsőhöz, mintha annak a vonatkerék csattogása idézne fel valami nagyon régi, tehát ezt a pengeéles csattogást. A hegy magasából, a sziklás hegységből Szolnok lapájára, mint egy a dolgok, hogy is mondjam, a dolgok színe és visszájaként, itt is van valami rejtett fenyegetés, nem tudjuk ki és mi
hát
fenyeget, de személytelen, tárgytalan, olyan, mint egy szorongásos álom. Igen.
Igen. Én úgy gondolom, hogy a vonatkerék maga, és ez a
hogy pillérkéseivel becsattogott.
Igen, ez maga a fenyegetésnek egy fajta metaforikus segítség.
De ahogy a madár megjelenik, és az, hogy egymásnak vagyunk, tehát a zsákmány és a rabló és a zsákmány minket egymásnak, én félek, a csirke fél, tehát ezek a váltások, az éles váltások, ahogy olyan, mint egy kristálynak az éles felületei, az éles váltásaival én úgy érzem, és itt kifejezetten háborús emléknek érzem, az én félek, a csirke fél kilépni, elbújni, redves pincékbe, hangtalanul valaki elől kérdeznek, letagadni. Ez olyan, mintha igazoltatás lenne, tehát valami nagyon mély tudatalatti emlék jön elő. Én úgy érzem, hogy ez egy teljesen egy ilyen az előbbi kvázi konkrét metaforának egy ilyen álom már változtatott az, hogy ez hogyan, mit hív, hogyan hív elő bennünk valamit, ami konkrét, amit látunk, amely szintén asszociációkat kell, de hozzárendeli azt, tulajdonképpen ez a szakasz magyarázza nekem azt, hogy ott szalad körénk minden, ami másképpen elhagy. Tehát amit elfelednénk, ami már elmúlt az időben, elmaradt tőlünk, hirtelen a magasságban, vagy a magasság látványában, vagy tapasztalatában hirtelen megjelenik megint az életünk.
Természetesen ez a második rész is még igyekszik megőrizni, annak ellenére, hogy kicsi személyesebb hangra vált, ugye ezzel a Szolnok melletti híddal, és tulajdonképpen érdekes, hogy a Chicago alcím alatt ez a szolnoki vonat csattogás.
Csak a helyszín.
Mint helyszín tűnik fel, tehát
az minden emlékrészlet.
De mindesetre az, hogy az objektiváció ebben az infinitívusos felsorolásban, hogy mondjam, teljesedik ki, ez továbbra is megőriz az egész versnek ebből az elvont, általános mondani valót sugalló jellegéből, és hogy úgy mondjam, belső tapintatosságából valami. Nem feltétlen a személyes vallomás erejével az én, ahogy Balassi mondja, hogy visszatérünk egy percre hozzá,
nem
az énesség, ahogy Balassi ezt azt mondja, nem az énesség fölnagyításával vagy személyességével akar hatni, hanem itt még mindig az infinitívusok, a főnévi igeneveknek a már ugyan személyes emlékeket vagy személyes sérelmeket is, esetleg bántalmakra utal, vagy azokra utaló vonásával közeledik voltak éppen a harmadik szakaszhoz. Azt mondja a többi, mint elágazás, hogy tulajdonképpen én úgy értem ezt, hogy voltak éppen az életünknek...
Az életünk origójában a legkeményebb tapasztalatok állnak, és hát itt hivatkoznom kell arra az egykori borostyánestre, amelyben azt mondta Gergely Ágnes, hogy minket mindannyiunkat a háború jelölt meg. Tehát az a nemzedék, amely átélte és alapvető élményei vannak, akkor az élményei origójában, a szenvedés történet középpontjában, mindenestől a saját történetében, az apa történetében ez áll, és talán erre utal ez. Anélkül, hogy a személyességével meg akarna indítani, úgy, ahogy mondtad, egyfajta költői tapintat és szemérmesség is van.
Igen. De természetesen már jelzi azt, amiben a harmadik szakaszban részesülni fogunk. Ugye az első mondat, mi volt az a rossz mondat, nem tudom. Voltak éppen azt hiszem, hogy a vers első, egyes szám első szemében fogalmazott igéje. Itt jön most az a bizonyos személyes vallomás, amely...
Tehát világ, álom, én.
Igen.
Ez a három.
Hogy érdekes azt mondja, hogy rossz mondat. Tehát magával a rosszat, ugye említettem jó és rossz, ebből a manichéus felfogásából ez a vers is sokat átvesz. Ez egy több évezredes, a világ sorsát a jó és a rossz kvázi arcának, vagy azon arányoknak a jelenléte határozza meg, amelyet a jó és a rossz küzdelméből az ember és a világ érzékelni képes. Itt ez a harmadik szakaszban egy nyelvi tényben, egy közlendőben is, az író ugye általában a nyelvvel foglalkozik, és a nyelvre jobban figyel, hogy úgy mondjam, itt azt illusztrálja, ugye a latin mondás azt tartja, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Hát itt azt mondja, hogy a szó nem száll el, hanem a szó
örökre.
Pontosan a szó
mint
az, ami heg, örökre, mint egy
heg,
mint egy... Igen. A rossz mondatok teste épp úgy elül, mint a fizikai fájdalom, a sejt nem emlékszik az intenzitásra, de a műtéti heg itt is megmarad. Ugye? Tehát tulajdonképpen úgy érzi az ember, hogy a rossz akkor válik véglegessé, akkor válik el...
Amikor nyelvi tényé válik, akkor válik véglegessé.
Igen. Na most ez a sérelem, ami nyilván valamilyen személyes élményre, egy személyes két ember között történt eseményre utal, ez egyértelmű, de a következőben érdekes, hogy ez átvezet, mint egy ebben a harmadik szakaszban, és ez a versnek talán a csúcspontja felé vezet egyik út.
De nem azt mondja el, hogy mi történt, kivel történt, személyes az, és ez nagyon jellemző Gergely Ágnes, aki eléggé enigmatikusan ír, hogy, és időnként, hogy így mondjam, kihagyásosan, tehát egyik dologról úgy ugrik át a másikra, hogy nem feltétlenül adja a magyarázatot, de aztán mégis a képanyagban, a metaforikában, a szimbólumokban valami visszafejthető. Úgy személyes, hogy nem egy személyes történetet kapunk, hanem azt mondja, hogy egy rossz mondat miképp él tovább az ember életében, és hat tovább. Tehát a tapasztalatot mondja el rendkívül személyes módon, és ezzel hitelesítve azt. Tehát azt, hogy végül is visszatér a jó és rossz kérdésébe arra, hogy mindkettő örök életű, de azzal a megkülönböztetéssel, hogy a rossz, mint egy szerves anyag, mint a sebben valami, újra termeli magát, a nagyság pedig objektíve fölöttünk él és megőrződik, tehát kvázi isteni attribútumokkal rendelkezik. Mind a kettő örök érvényű, csak az egyik magát termeli, a másik pedig örökké van. A jó szakrális jellege nagyon erősebben a versben, úgy érzem.
Igen. És akkor fordulok a vers csúcspontja felé, minden rossz megőződik, minden jó megőződik, ronthatatlan, ave, ave az épp szavaknak odafent. Ugye megint, mintha ugye ez a vers...
A remek latinos, ugye?
A remek latinos, ugye az ave, ave megismétli ezt a bizonyos szót, amely bennünk, ahogy a vers tonalitását is egy bizonyos kettősség és cseppfolyósság jellemzi, mind érzelmi intenzitásában, mint az egyértelmű állásfoglalástól való tartózkodásában. Itt is az embernek az is eszébe juthat, az Ave Maria, a jó hír, az üdvözlégy üzenete, érdekes egy latin, kvázi keresztény képzeteket gerjesztő kifejezés, de...
Az is, hogy Ave Cézár Moriturit
Tészár után, ez is eszünkbe juthat, hát hogy voltak éppen ez az Ave-nak ez a kettősége, azt hiszem, hogy azonban mégis elsősorban arra utal, hogy az írói hivatásban megnyilvánuló, hát kvázi mondhatnám az gyógyulási folyamat az író számára olyan lehetőséget biztosít, hogy a műben való, hogy mondjam, visszafordulás vagy gyógyulásnak a lehetőségét kínálja, azáltal, pontosan azáltal, hogy ezeket az élettényeket, amelyekről az egész vers szól, valamilyen módon érvényes formában rögzíteni tudja. Gergely Ágnes nem csak azért, hogy mondjam, tartozik kedvenceink közé, mert hát én úgy szoktam mondani, hogy a nyugat kvázi ötödik nemzedékéhez tartozik, tehát egy nagy hagyománynak a folytatója, mind ízlésvilágában, mind formaművészetében. Ebben a versben is, amely ötös jambus, hatodfeles jambus, néha ez felszakad, de valamiféle még talán a szabadabb versfűzésében is egy nagy hagyománynak a sugallója. Talán azt mondhatnám...
Még a végéről mondanám azt, hogy itt a jó és rossz időnként összeér, szétszálaszhatatlanul jelen vannak életünkben, aztán minden jó megőrződik, mondta. Ave, ave az épp szavaknak odafent, időnként összeérnek az épp szavak, de úgy érezzük, hogy összeér a jó, a rossz, a várok, lejegyzem, ami szent. Ez arcpoétikának is beillene, ez a lejegyzem, ami szent, de végül is a lényeg az, hogy az író még ki kell várni, amíg a dolgok megkülönböztethetőek, és azt kell megjelölnie, ami szent. Arra kell rámutatni, és én is úgy gondolom, hogy mint Whitman írja a fűszálokban, hogy nem a rosszat, a gonoszat, azt, annak a kavargását, hanem azt, ami kiválik, különválik, túlél, ami szent. Ugyanaz az étosz van benne. A csönd, a csöp jónak, a szentnek a megjelölése, feljegyzése emberfeletti erőfeszítést igényel. ahogyan ez egy Swedenborghoz, ez a 18. században élt svéd misztikushoz kapcsolódik egy anekdota, hogy egyik gigász, hogyha már egyszer ma már szó volt gigászokról, felszólította a másikat, hogy ha olyan erős és nagy, akkor igya ki a tengert. És a másik azt felelte szívesen, ha előtte föltartóztatod a folyókat, amelyek a tengerbe ömlenek.
Igen, azt hiszem, ez a parabola nagyon jól jellemzi ezt a verset és ennek a mondandóját. Ezzel szeretnénk zárni, nagyon megköszönve a figyelmet mindenkinek, és még annyival egészítenénk ki akkor, hogy talán nem mindenki tudja, hogy ma Fodor Tamás, ma tudtuk meg, életműdíjat kapott, és hát ezzel ezután is szeretnénk.
Remélvén, hogy az életművének mi is részei vagyunk, hogy
természetesen, és hogy folytassam, és ne zárjunk le valamit, nem nyissunk a jövő felé. Természetesen készen van a jövő évnek a teljes műsorterve, de még ez nem nyilvános, mert beraktuk a fura urakhoz, akik majd eldöntik, hogy ez érdemes-e vagy nem támogatásra, és ha érdemes, akkor természetesen jövőre szeptember végén vagy október elején találkozunk, inkább október elején találkozunk majd. Úgyhogy nem fejeztük be, csak szünetet tartunk. És köszönjük a tetszésre.
Igen.
Igen?
És tapsolják meg, kérem, ha örüljenünk, hogy itt van a költő között.
De még hat mondjam.
Jó, csak előbb szeretném, ha megtapsolnák magát.
Nehéz helyzetben vagyok, szeretném megköszönni, és olyan szavak tolakszanak a számra, amik nem illők. Mert például úgy éreztem itt magam, hogy egyszerre hallok tudományos előadást, vallomást, empátiát, és látok bűvészmutatványt. Mert tudom pontosan, hogy mi az, hogy ott ül a nyomorult szerző, és akkor el kell mondani, hogy miről ír. Én tulajdonképpen most tudtam meg, hogy mi minden van ebben a versben. Én nem gondoltam, az ember nem tudja. Egy kicsit tudja, de ennyire nem tudja. Úgyhogy nagyon köszönöm mind a kettőtöknek. Nagyszerű volt.
Egy vallomással tartozunk, mikor befejeztük a vers elemzését, és végigolvastuk, és végigmentünk minden soron, akkor azt mondtuk, hogy ez a close reading, tehát ez, hogy nagyon szorosan, eddig is szerettük, és az ember nagyon sok verset olvas el úgy, hogy átolvassa, úgy érzi, hogy minden elemét érti, de amikor sorról sorra haladva kell, akkor derülnek ki számunkra is, persze mindig úgy, hogy feltételezésekre kell hagyatkoznunk, de úgy derülnek ki számunkra, hogy olyan rejtett összefüggések a versrészek és a sorok között, amelyek csak egy ilyen elemzés alkalmával kerülhetnek a szemünk elő, vagy valóban, ha az ember egy este egy verssel foglalkozik.
De ti ezt úgy tudjátok csinálni, hogy nem csapjátok agyon a lírát. Ez az érdekes, hogy az ember nem hallja ezt, és úgy hallja, hogy verset hall. Ez nagyszerű.
Igen. Emerson mondja a nagy amerikai eszéíró, hogy ha az ember nem lép közel a vershez, a vers megsemmisül. Ez olyan csodálatos, hogy amíg nem lépünk hozzá egyes vershez, addig az tulajdonképpen a versekben másik versek bomlanak ki, ahogy egyre közelebb lépünk hozzá.
Addig csak messze. Ezt ti nagyon tudjátok, és köszönjük.
Köszönjük nagyon. Köszönjük.
Viszontlátok.